A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Komoly kihívások elé néz a világ, ami az élelmiszerellátást, az élelmiszerbiztonságot, az éhezés felszámolását illeti. Ilyen körülmények között rendkívüli fontosságú a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó növények nemesítése és termesztése, a tápanyagokban gazdag élelmiszerek termelése, az élelmiszerbiztonság, a fenntartható vízgazdálkodás és a biodiverzitás megőrzése is. Politikusok szájából hallva mindezeket, üres szólamoknak tűnhetnek, az egyetemek, kutatóközpontok számára viszont komoly feladat mindez. Mai meghívottam a Magyar Élet- és Agrártudományi Egyetem rektora, dr. Gyurica Csaba. Tisztelettel köszöntöm, Isten hozta, rektor úr, ismét Székelyföldön és a Marosvásárhelyi Rádió műsorában.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a hallgatókat, köszönöm szépen.
A műsorban hallgatóink is elmondhatják véleményüket mai témáinkkal kapcsolatban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Egy évvel ezelőtt együttműködési szerződést kötött a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a Székely Gazdaszervezetek Egyesületével, illetve Hargita megye tanácsával. Miben nyilvánult meg ez az együttműködés az elmúlt esztendőben? Bár tudjuk, hogy ez az a szerződés vagy együttműködési szerződés aláírása az csupán egy régi együttműködésnek a megpecsételése volt tulajdonképpen, a hivatalosítása, de intenzívebb, aktívabb lett a kapcsolata az elmúlt egy esztendőben, rektor úr?
Igen, hát nyilván nem azért lett intenzívebb a kapcsolat, mert aláírtunk egy ilyen megállapodást, inkább azt mondom, hogy fordítva, azért írtuk alá a megállapodást, mert sokkal intenzívebbé vált ez a kapcsolat, és ezt formalizált módon is deklarálni akartuk ilyen módon. Valóban egy 30 éves, több mint 30 éves múltra tekint már vissza a felsőoktatás, agrár felsőoktatás területén az együttműködés Magyarország és a Székelyföld között, és ezt az elmúlt időszakban még inkább szerettük volna felerősíteni. És ez meg is történt. Új szakokat indítottunk, új képzésekkel jelentünk meg Székelyföldön, vidékfejlesztési együttműködések indultak el, tehát nagyon sokrétű ez a kapcsolat, ami az elmúlt évben azt hiszem, hogy valóban csúcsra járatódott, és egy olyan szintet ért el, amire korábban még nem volt érve.
Látják a gyümölcseit ennek a több mint, vagy akár 30 éves együttműködésnek az agrárium területén, Székelyföld egészén?
Én azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon sok konkrét példát lehet hozni, akár az oktatás területén, hiszen az elmúlt években több mint 1000 olyan székely fiatalnak adtunk diplomát, aki ma a Székelyföldet erősíti az agrárium, a vidékfejlesztés területén, az önkormányzatokban, az élet minden területén behálózzák az ő munkájuk a székelyföldi társadalmat. Ez több mint 1000 ember, ez egy óriási szellemi muníció és intellektuális erőt jelent itt a helyiek számára. De új területeken jelentünk meg az elmúlt időszakban, ezek közül, ami talán kiemeltek, az a falugazdászok képzését a segítségünkkel közösen indítottuk el a székely gazdaszervezetekkel együtt, továbbképzését, a legújabb módszerek, technológiák elsajátítását, precíziós technológiákban, precíziós gazdálkodási rendszerek, ami ma a mezőgazdaságnak már mondhatom azt, hogy az alapja, az eszenciája, hiszen enélkül versenyképesen nehéz gazdálkodni. Ehhez bemutató üzemet hoztunk létre itt Székelyföldön, képzési programokat. De a Pálinka Mester, a gyümölcspárlat készítő tanfolyam, illetve mesterképzést is elindítottuk Elsőként Romániában ilyen képzés nincsen. 9 székely fiatalt iskoláztunk be erre a mesterképzésre. Tehát hosszan lehetne sorolni szerencsére azokat a konkrét példákat, amelyekkel csak az elmúlt időszakban rukkoltunk elő, és még nem is beszéltem azokról a programokról, amik meg konkrétan egy-egy termékfeldolgozási, élelmiszerfeldolgozási programhoz kapcsolódó háttértudást adja a sajt feldolgozáshoz, tejipari termékek előállításához, hús készítmények húsfeldolgozáshoz, vidékfejlesztési programot támogató együttműködések, szakmai támogatás, segítség, ezekre is jó néhányra van példa, folyamatban vannak, tehát sok irányú ez a kapcsolat. Nem csak Hargita megyében, hanem mindhárom Székely megyében, elsősorban ebben a három megyében.
Látjuk, hogy komoly kihívások előtt áll a mezőgazdaság és az élelmiszerellátás szerte a világon, nem csak Európában. Hogyan látják, akár Magyarországon, akár Erdélyben, Székelyföldön, mennyire vonzó ma a mezőgazdaság, mint foglalkozás, mint szakma, vagy mint tantárgy az egyetemen, hiszen ez a kettő összefügg?
Hát először is ugye azt lehet érzékelni, hogy az elmúlt néhány évben fenekestől fölfordult a világ, és ebben a mezőgazdaság, a élelmiszerellátás egy nagyon komoly hangsúllyal jelent meg, hiszen élelmiszerre mindig szükség van, és valami akkor értékelődik fel igazán, amikor hirtelen az ellátási zavarok megjelennek. Évtizedeken keresztül egy elkényelmesedett világban éltünk. Nem csak itt mi a Kárpát-medencében, hanem az egész világ. Béke volt, nem voltak járványok, éhínségek világszinten nem sújtották a földet. Ehhez szoktunk hozzá. És hirtelen 3 évvel ezelőtt ránk zúdult egy világjárvány, lezárultak határok, addig jól működő kereskedelmi rendszerek, ellátási rendszerek fölborultak, ami egy békeidőre elkényelmesedett körülményekre volt kialakult. Tehát az olyan országok is, mint amilyen Magyarország vagy itt a Kárpát-medencében mi vagyunk, amelyek alapvetően jó ökológiadottságokkal rendelkeznek. Azt mondjuk, hogy képesek vagyunk arra, hogy magunkat, sőt azon túlmenően is ellássuk élelmiszerrel, hirtelen megjelentek ellátási zavarok. Szavar keletkezett az ellátás rendszerében, hiszen egy globalizált, békeidőre kialakult világrendszer alakult ki, működött, és az önrendelkezés, az élelmiszer önrendelkezés háttérbe szorult. Na ezért ékelődött föl akkor, amikor a világjárvány kitört, erősített rá a gazdasági nehézség, az ukrán-orosz konfliktus, és rá kellett döbbent tenni magunkat is arra, hogy egy nagyon komoly szemléletbeli átalakításra van szükség, és ez megjelent a társadalomban is, a társadalom mélyebb rétegeiben is, azoknál is, akik egyébként korábban nem foglalkoztak, nem helyeztek hangsúlyt az élelmiszerellátás jelentőségére, hiszen mindenki szembesülhetett azzal, hogy azért nem természetes az, hogy a kenyér ott van az asztalon, a tej oda kerül a pohárba. Tehát ez felértékelte az utóbbi időben, nagyon rövid idő alatt a fiatalok számára is a mezőgazdaságot. És az eredeti kérdésre konkrétan válaszoljak, igen, én azt tapasztalom, hogy az egyetemeken is egyre vonzóbb a mezőgazdaság, az élelmiszer előállítás. Nálunk ez konkrétan nagyon markánsan megjelent az elmúlt időszakban, hiszen egy év alatt a korábbiakhoz képest 40%-kal nőtt az érdeklődés például a mezőgazdasági képzések, szakok iránt a fiatalok körében. Nyilván nagyon jelentős, nagyon erős kampányt is kifejtünk ennek érdekében, hogy a legkiválóbb fiatalokat megnyerjük ennek a szép hivatásnak, de egyre inkább tudatosul a fiatalokban is, hogy aki ezt a pályát választja, nem a legkönnyebb utat választja a boldoguláshoz, de hogy a következő 40-50 évben biztos megélhetést fog tudni nyújtani számára, abban biztos lehet. És azért ez vonzerőt tud jelenteni.
Igen, és ebben gondolom, hogy nagy szerepe van az agrár digitalizációnak, hiszen ma már, hát ne általánosítsunk, de azért a fiatalok, és hát nem csak a fiatalok, mi már meglett férfi és nő személyek is, egy kicsit elkényelmesedtünk már a munka az nincs ínyünkre, és azt is tudják ma már, gondolom, a mezőgazdaságban, hogy ma már kapálni, kaszálni kézzel nem kell.
Ezt így nem mondanám, ez így teljességgel nem igaz, és nem is lehet csábítani a fiatalokat, de az biztos, hogy van egy átalakulás ebben a tekintetben, tehát az állatnak mindig adni kell, minden nap adni kell az állatnak. Hát azon, ez nem változott, és nem is fog változni akkor sem, hogyha digitalizált rendszerek lesznek. De nagyon sok minden automatizálható, nagyon sok minden egyedi szintre levihető állat egyed szintjére, mondjuk az állattenyésztésben, vagy növénytermesztésben akár négyzetcentiméter pontossággal lehet adagolni vizet, tápanyagot, vagy bármi más egyebet. Ehhez egy másfajta szaktudásra van szükség, egy másfajta, más mennyiségű szakembergárdára, és ez az, ami talán vonzóbb tud lenni a fiatalok számára, hogy megjelentek azok a technológiák, az űrtechnológia, az informatika, a drón technológia, ami a trendi, ami a szépségét hordozza magában, és valóban van egy hangsúlyeltolódás az egyes munkafázisok, munkaműveletek között. Ha csúcs technológiai ágazatként tekintünk a mezőgazdaságra, akkor ez egy olyan ágazattá vált, ahol nagyon komoly tudásra és szintetizáló képességre van szükség, nem pedig egy mechanikusan elvégzett szaktudás, háttértudás nélküli munkafolyamatként kell a mezőgazdaságra tekinteni.
Említette, hogy szükség van arra bizonyos szemléletváltásra, amely az élelmiszer önellátást valósítja meg, akár a mi vidékünkön, de Magyarország is példa lehet erre. Lát valójában elmozdulást az elmúlt esztendőben ebbe az irányba? Vagy hát akkor voltak ezek az ellátási zavarok, aztán ugye a multik ezt megoldották, mert hogy ahol sok pénz van, ott sok lehetőség van.
Igen, de pontosan ez az, ami lehetőséget jelent számunkra, mert itt Székelyföldön is, de az egész Kárpát-medencében szerintem ez egy óriási lehetőséget jelent, hogy egy Kárpát-medencei gazdasági teret hozzunk létre és erősítsük, nem csak magyarországi, hanem Kárpát-medencei szinten az élelmiszer önrendelkezést, és ebben a helyben előállított élelmiszerek, az élelmiszerek útjának a lerövidítése egy sarkalatos kérdés. Ez az, amit mondtam, hogy nem foglalkoztunk ezzel, mert egy elkényelmesedett világban, globalizált rendszerekben működtünk, békeidőre berendezkedve, de azzal, hogy a saját önellátásnak a jelentősége felértékelődik, ez felértékelte a helyben előállított élelmiszernek a szerepét is. És ehhez az adottságaink megvannak, Székelyföldön talán még a magyarországinál is jobbak ehhez az adottságok, hiszen a birtokméret, a helyi élelmiszer előállítás hagyományai még inkább kedveznek annak, hogy itt helyben lehessen biztosítani hosszú távon az alapvető élelmiszereknek a termelését és a helyi rövid ellátási láncoknak a kialakítását, és ehhez megvannak az alapanyagbeli adottságok. Erre rá lehet építeni, rá kell építeni erőteljesebben egy feldolgozóipari hátteret, és azt gondolom, hogy a következő éveknek a legfontosabb feladata az, hogy erre építsünk rá egy olyan rendszert, ami teljes termékpályában gondolkodva itt helyben képes arra, hogy a legfontosabb élelmiszereket, minőségi élelmiszert elő lehessen állítani. És akkor se keletkezzen ellátási zavar, hogyha netán az ország határokat le kell zárni valami miatt. Az élelmiszer önrendelkezésnek azt hiszem ez a legfontosabb ismérve, hogy ebben lehessen függetlenséget elérni. Ugye két ilyen terület van, az egyik az energia, a másik az élelmiszer. Az energia az egy más kérdés nyilvánvalóan, és nem arról beszélünk, de az élelmiszerben ez a legfontosabb, hogy úgy tudjuk felépíteni a teljes termékpályát, hogy országhatáron belül ezt a biztonságot, ezt a biztonságérzetet ki lehessen alakítani, fenn lehessen tartani, mind a mellett nyilvánvalóan, hogy egy kontrollált minőség irányába is sokkal könnyebben elvezet az, hogyha itt helyben tudjuk ezeket az alapvető élelmiszereket előállítani.
Miben nyilvánul meg az állam szerepvállalása ezen a területen, hiszen elsődleges érdeke az államnak lenne, hogy biztosítsa ezt az élelmiszer önellátást a a lakosai, a választópolgárai számára.
Ez így van, de hát ugye azért a mezőgazdaságban nagyon jelentős, és nem csak a mezőgazdaságban, mint termelésben, hanem az arra épülő feldolgozóiparban is a támogatásoknak a szerepe. A támogatás politikának ebben óriási jelentősége van, hiszen támogatás politikai eszközökkel nagyon jól lehet irányítani ezeket a folyamatokat. Ez zajlik is egyébként. Tehát az, hogy a helyben megtermelt élelmiszer, egyáltalán az élelmiszer feldolgozásnak az erősítése és támogatása, energiatakarékos technológiákkal, megújuló energiára alapozva, építve, rövidellátási láncok kialakítása, ez a támogatás politikai eszközökkel is jelentős segítséget jelent. És mivel nem csak Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében, de az egész Európai Unióban meghatározó ilyen szempontból a vidékfejlesztése, mezőgazdasági támogatásoknak ebben a szerepe, ezért a döntéshozatal, illetve a támogatás politika felelőssége óriási abban, hogy ebbe az irányba lehessen erősíteni, és a kormányzatnak pedig abban van felelőssége, lehetősége, hogy olyan támogatáspolitikai eszközöket tudjon elfogadtatni nemzetállami szinten, ami ezeket az irányokat tudja tovább erősíteni.
Komoly kihívások elé néz tehát a világ, ami az élelmiszerellátást, az élelmiszerbiztonságot, az éhezés felszámolását illeti. Ilyen körülmények között rendkívüli fontosságú a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodó növények nemesítése és termesztése, a tápanyagokban gazdag élelmiszerek termelése, az élelmiszerbiztonság, a fenntartható vízgazdálkodás és a biodiverzitás megőrzése is. Mai meghívottam a Magyar Élet- és Agrártudományi Egyetem rektora, dr. Gyurica Csaba. A műsorban hallgatóink is elmondhatják véleményüket mai témáinkkal kapcsolatban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro, ezek tehát az elérhetőségeink. Rektor úr, tavaly arról beszélgettünk, hogy ebben az időtájban, egész pontosan tavaly május 25-én megnéztem a naptárban, szóval arról beszélgettünk, hogy olyan mértékben megnövekedett akkor a gabona ára a tőzsdéken, ami nem csak megduplázta, hanem annál is nagyobb mértékben megnövelte a meghatározó termények árait. Ma arról panaszkodik sok romániai gazda, hogy bizony nem tudja értékesíteni a gabonát a piacon, mert telítettek a raktárak. Hogyan alakulhatott ki ez a helyzet az elmúlt egy esztendőben?
Ugye alapvetően megváltoztak a világpiaci viszonyok az elmúlt időszakban. Talán nem csak egy évre kell itt visszatekinteni, hanem az elmúlt évekre, amiről beszéltem már, hogy a nemzetközi munkamegosztás viszonyai átalakultak. Ez kihatással volt a termelői árakra, kihatással volt az input árakra, azokra az áringadozásokra, amikre aztán nem is lehet fölkészülni. Amire föl lehet viszont készülni, és föl kell készülni, az az, hogy egy fenntartható és hatékony termeléssel tudunk csak védekezni, és ha úgy tetszik, megelőző csapást mérni. Pillanatnyilag a legnagyobb problémát talán az jelenti, hogy a klímaváltozás hatásai mellett, hogy miközben az input árak azok azért továbbra is magasan vannak, már jelentősen csökkent azoknak is az ára, mindeközben az output, tehát a felvásárlási árak, azok meg visszazuhantak. Tehát a fedezeti pont, ha úgy tetszik, ami minimálisan szükséges termelés, elért termés mennyiség ahhoz, hogy gazdaságos legyen a mezőgazdálkodás, az egy nagyon jelentős hektáronkénti termésmennyiséget követtel meg. Ilyen körülmények között én azt hiszem, hogy a legjobb védekezés az ilyen piaci anomáliák mellett, hogyha diversifikálta a termelés. Tehát nem csak egy lábon áll a növénytermelés, a állattenyésztés, hogyha nem csak alapanyagtermelésre rendezkedünk be, hanem ráépítjük arra a feldolgozóipart, hiszen ha megnézzük a feldolgozott termékeknél, az a fajta áringadozás, ami az alapanyagoknál jelenik meg, az sokkal kevésbé van jelen, sokkal kevésbé kitett. Ez is azt mutatja, azt igazolja, hogy nagyon hibás irány az, hogyha mi alapanyagoktól akarunk megválni. És éppen ezért mindig azt mondom, hogy azt kellene elérni nekünk, akár Magyarországon, akár Kárpát-medencei szinten, hogy egyetlen egy szem, búzaszemtől, kukoricaszemtől ne váljunk meg, ne szabaduljunk meg a piacon, mert a kitettséget az erősíti. Feldolgozott terméket kell értékesíteni, mert a feldolgozott termékeknél ez az ingadozás, ez az áringadozás, ezek a piaci anomáliák sokkal kevésbé jelennek meg, mint az alapanyagoknál, ezért a biztonságot a teljes vertikum, teljes termivája felépítése tudja erősíteni.
Egy kérdés SMS-ben István írja, az ukrajnai háború mennyire befolyásolja az európai mezőgazdasági termékek piacát?
Hát ugye erről nagyon sokat beszélünk, meg sok szó esik róla. Ukrajna a világ egy meghatározó alapanyag előállító országa. Gabonafélékben, kukoricában, napraforgóban, repcében, szójában, ebből adódóan az, ami Ukrajnában zajlik, az ukrán piac, az ukrán termés mennyiség, az meghatározza, ha kihatással van a világpiacra is. Mint ahogy az is kihatással van, hogyha ezeket a termékeket visszatartják, hogyha ezeket a termékeket rászabadítják a világra. Ilyen szempontból teljesen természetes, hogy nagyon sok mindent fölborított az elmúlt időszakban, és átalakított. Nagyon sok ország ki van szolgáltatva az ukrán gabonáknak. Hogyha az eljut oda, akkor az biztonságot jelent, ha nem jut el, akkor az ellátási zavarokat okozhat. A Kárpát-medence számára, és ez Magyarországon nagyon markánsan jelent meg, az olcsó ukrán gabonának a bejutása a magyar piacra szintén zavarokat okozott, hiszen
éppen azzal, hogy megjelent, ugye?
Azzal, hogy megjelent, és azzal, hogy az Európai Unióban egy drágább, magasabb, ugyanakkor magasabb színvonalú termelésre rendezkedtünk be, magasabb minőség előállítására, de hát hogyha ezt rázúdítjuk rosszabb minőségben az Európai Unió piacára, akkor az teljesen természetesen zavarokat okozhat. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy globálisan nekünk egy nem csak Európai Uniós szinten, hanem világpiaci szinten is versenyképes termelésre kell berendezkednünk. Tehát nekünk olyan termelés kell folytatni, hogy ne legyen hivatkozási alap az, hogy az Európai Uniós termelési viszonyok között nekünk nem versenyképes a termékünk. Világszinten kell versenyképesnek lenni, tehát ilyen szempontból a legnagyobb tanulság talán az ukrán gabona európai piacra zúdulásával kapcsolatban, hogy át kell gondolnunk nekünk is a technológiáinkat, át kell gondolnunk az, hogy hogyan tudunk versenyképesek lenni, ne adj Isten támogatás nélküli világban is versenyképesen működni, mert abban az esetben tudunk csak stabilan gazdálkodni. Az más kérdés, hogy minőségi anomáliák is vannak a sok esetben az ukrán termékekkel kapcsolatban, hiszen olyan növényvédőszereket használhatnak, ami az Európai Unióban már régen tiltott, olcsóbban állítják elő ezeket a termékeket, de világpiaci szinten gondolkodva nekünk ilyen módon is versenyképességre kell törekednünk, úgy, hogy tudjuk jól, hogy Ukrajnában helyezkedik el a világ csernozium talaja, tehát legjobb minőségű talajai, talajkincsének a számottevő hányada. Olyan talajok vannak ott a nagyon nagy arányban, ami, hogy mondjam, a viszonylag kis ráfolytással is, tudással is nagy mennyiségű termésmennyiséget képes produkálni. Tehát valóban kihívást jelent, és valóban nehézséget jelent a világ számára, Európa számára, és itt a térségbeli országok számára is az, hogy Ukrajnában háború van is, és az is, hogy Ukrajnában egyre inkább hosszú távon azt lehet látni, hogy megtanulnak termelni. És ez egy komoly, komoly nehézséget, kihívást jelent egész Európa számára, hogyha azokat az erőforrásokat sokkal hatékonyabban használják, amelyekkel ökológiai szempontból, tehát talaj oldaláról például rendelkezésre állnak.
Egy másik kérdés Lajos írja SMS-ben. Jó napot kívánok! A nagyüzemi intenzív mezőgazdasági termelés hosszú távon fenntartható-e? Köszönöm szépen, Lajos írja.
Igen, ez egy állandó kérdés. Nem biztos, hogy a kérdés feltevés a legjobb ebben a formában, ugyanis a nagyüzemi termelés és a intenzifikáció, a digitalizáció és a precíziós technológiák megjelenésével nem csak versenyképessé, de fenntarthatóvá is tehető. Tehát ami nagyüzemi technológia, az nem biztos, hogy egyúttal az iparszerű és fenntarthatatlan technológiát jelent, mint ahogy az sem feltétlenül igaz, hogy ami kicsi, akkor az környezetkímélő és fenntartható. Nem attól fenntartható valami, mert kicsi, és nem attól környezetromboló, mert nagy. Én ezt tartanám egy alapvető tételnek, megállapításnak, hanem attól tud működőképes lenni, hosszú távú fenntarthatóságot biztosítani, hogyha azokat a környezeti erőforrásokat, amelyeket mi használunk annak érdekében, hogy élelmiszer alapanyagot, takarmány alapanyagot termeljünk, azokat a erőforrásokat legalább olyan vagy annál jobb állapotban hagyjuk vissza a következő évekre, mint ahogy azt mi megkaptuk. Ez az egésznek az alapja. És ma már olyan technológiai megoldások állnak rendelkezésre, akár a tápanyag, akár a vetőmag biológiai alapok oldaláról, hogy ehhez a szaktudás rendelkezésre áll, ezt jól lehet hasznosítani, és ilyen szempontból a szaktudás rendelkezésre állása miatt a nagyobb üzemekben sokkal jobb lehet a hatékonyság, mint a kisebb gazdaságokban. Példát hadd mondjak, hogyha belefér az időbe.
Bele.
Hogy amikor azt mondjuk, hogy a piacon megvesszük mondjuk a paradicsomot, azért, mert az házi kertben termett és az jó minőségű, szemben azzal, amit mondjuk egy nagy áruházban árusítanak, mert azt egy nagy üzemben egy iparszerű termeléssel állították elő, akkor az átlagfogyasztó azt gondolja, hogy amit a piacon megvesz, az biztos, hogy sokkal egészségesebb és finomabb. A valóság ezzel szemben, tisztelt a kivételnek, és nagyon sok esetben pont az ellenkezője, ugyanis egy kiskerti körülmények között kontrollálatlanul használnak növényvédőszert, hogyha azt én kivetítem nagy területre, akkor többszörös dózissal használják, tehát sok esetben egy kiskertben előállított paradicsomban, paprikában sokkal több mérgező anyag, növényvédőszer maradvány található, mint egy olyan paprikában, paradicsomban, amit kontrolláltan, szakmailag megalapozottan és csak a szükséges mennyiségben láttak el vegyszerrel, vagy akár ma már vegyszer nélkül biológiai módszerekkel kezeltek. Tehát itt ezt csak azért akarom ezt példaként mondani, hogy nem biztos, hogy valami attól egészségesebb, meg attól fenntarthatóbb, hogy kis kertben termelik, vagy kis üzemben termelik, és ugyanez fordítva igaz a nagy üzemi gazdálkodásra, és ennél összetettebb ez a kérdés.
Igen, egy másik megállapítás SMS-ben, szép jó napot, támogatás nélkül sokkal egészségesebben termelt mindenki, akkor a minőség volt a fontos, most meg a mennyiség a fontos. Egyet érthetünk ezzel, rektor úr? Hiszen nagyon valamennyire válaszolt az imént már erre.
Igen, ez a támogatás kérdése, ez most erről nem beszéltünk, de valóban ez egy nagyon-nagyon komoly torzító, ugyanis a támogatás az elkényelmesít nagyon sok esetben. Tehát a támogatás politika, úgy kéne gazdálkodni, úgy kellene termelni, az lenne az alapkitétel, hogy az támogatás nélkül is megálljon a lábán, versenyképes tudjon lenni. Ugyanis a támogatás politika, az, meg a nagy támogatás, különösen a növénytermesztésben, azért ez egy nagyon komoly elkényelmesítő erő tud lenni, hiszen nincs rákényszerítve arra nagyon sok esetben a termelő, hogy a vízzel gazdálkodjon, amit ugye említett a felvezetőben, hogy a klímaváltozás hatásaira odafigyeljen, hogy az input anyagoknak a kérdését, hogy a környezeti szempontokat figyelembe vegye, hiszen alapvetően a támogatáspolitika határozza mindent is. Ezért nagyon nagy a felelőssége a támogatáspolitikának is, hogy az hogy hozható összhangba a szakmai elvárásokkal, a hosszú távú fenntarthatósággal és egyidejűleg a versenyképességgel.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rektor urat is! Tisztelt rektor úr! Hát én annyi szerény észrevételem volna, hogy a kiskertekben bizonyos esetekben valóban előfordulhat, hogy nagyobb dózisba használják a bizonyos vegyszereket, de hát ez annak a következménye, hogy önöknél is, nálunk is sokan dolgoztak Németországban, meg máshol, és megtanulták a huncutságot, máspedig le milyen huncutságot. Délután például az eperd még csak sárga volt, bepermetezték, és reggel már piros volt, és vitték eladni. ez az egyik. A másik pedig, ugye ön lehet, hogy hallott róla, hanem akkor itt nálunk most már évek óta cirkusz van a bizonyos zöldségekkel, főleg a paradicsomnak a minőségével. Mert hát ezt a nyugati huncutságot itt most már itt is alkalmazzák, hogy avval a bizonyos, hát az gyomírtó lényegében, mert ezt elmondták itt szakemberek, hogy gyomírtóval bepermetezik a paradicsomot, és hamarabb érik. Tehát ennyit, ahogy is hívják róla, hogy ez lehet kisüzemben is, nagyüzemben is, hogyha a kapzsiságra van beállítva az illető tulajdonos, akkor nem számít, hogy mekkora az illető terület, vagy vállalat, vagy cég, hát ő alkalmazza azt, amit nem kéne.
Igen, köszönöm, hogy köszönjük meghat. Szépen, én még csak annyit tennék hozzá, vagy a rektor úr, ezt azért tegyük helyre, hogy nem gyomírtóval permetezik be, nem attól érik meg a paradicsom, hanem egy ilyen érlelésgyorsítók.
Igen, érlésgyorsító, nem gyomírtóval, de nagyjából ezt fogalmaztam meg ugye az előbb. Igen. Más szavakkal, hogy nem attól környezetkímélő valami, hogy kicsi vagy nagy, nem ezen múlik a fenntarthatóság, meg a versenyképesség elsősorban.
Igen, egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Lehet, hogy buta kérdés. Egy olyan véleményem lenne. Én megértem, hogy Ukrajna a világnak a most egy komoly termelője, így szólva, de akkor miért van az, hogy Európát annyira lefogják ezekkel a bizonyos megszorításokkal, most mindenütt nem emberek élnek, hogy az ukrán gabona mehet a világba bárhova, és Európa saját magát úgy leszabályozza, hogy a saját magának a kátyujába esik belé. Valahogy ezt én ezt látom. Lehet, hogy buta kérdés, elnézést kérek. További szép napot.
Köszönjük szépen. Buta kérdés
egyáltalán
nincsen.
Egyáltalán nem buta kérdés. Ugye nagyon jól fogalmazza meg a hallgató az, hogy Európa valóban sok szempontból beleesik egy csapda helyzetbe azzal, hogy egy túlon túl zöld szempontrendszert próbál a mezőgazdaságában érvényesíteni. Amivel nem is lenne gond, hogyha csak mi lennénk Európában a szereplők az élelmiszer előállításban. De hát pont erről beszéltem, hogy nekünk egy nemzetközi környezetben, egy globális környezetben kell beilleszteni magunkat, és ha senki nem veszi figyelembe, hogy az Európai Unió a zöld szempontokat próbálja még erőteljesebben, másokhoz képest erőteljesebben érvényesíteni, és ezzel egy verseny hátrányba kergetni saját magát. Ez az a szempont, ami megjelenik. Ezzel szemben van mondjuk a Észak-Amerika, az Egyesült Államok, ahol meg túlságosan az iparszerű szemlélet jelenik meg, és a versenyképesség az, ami meghatározó, és a környezeti szempontok azok egészen háttérbe szorulnak. Azt hiszem, hogy az igazság meg a megoldás az valahol a kettő között lenne, az európai zöld irányoknak a túlhangsúlyozása és az észak-amerikai ipari versenyképességi szemléletnek az erőltetése. A kettő között lehetne egy olyan megoldás hosszú távon, ami az európai mezőgazdaság versenyképességét is tudná növelni. Ugye ez most folyamatos kritika alatt van az európai mezőgazdaság ilyen szempontból, mert amikor ezzel kapcsolatos szabályozások elindultak, az még a COVID előtti időszak volt. Egy teljesen más piaci környezetre alakítva, és ebben a tekintetben az alkalmazkodás a megváltozó külső feltételekhez nem történt meg, és ennek nagyon sok szempontból most a verseny hátránybeli helyzetét, hatásait érzékelhetjük, és erre próbált utalni a hallgató is. Egyébként nagyon jó a kérdés, és valóban ez egy olyan probléma, ami belső feszültséget okoz az Unióban is.
Igen, és tovább boncolgatja itt István SMS-ben ugyanezt a témát, rektor úr azt írja, kedves előadó, a külföldi a legjobb ukrán hektárok millióit megvette, rajta kalózanyagokkal és módszerekkel termel gabonát, amit már csak hozzánk hoz el, de haza már nem viszi, István írja. Kinek a tulajdonában van Ukrajnában az a sok millió hektár termőföld vajon?
Ugye nyilvánvalóan nekem nincsen arról statisztikám, hogy kinek a tulajdonában, de valóban a helyzet az, hogy nagyon nagy arányban vannak Ukrajnán kívüli amerikai tulajdonban, nyugat-európai tulajdonban földterületek. Teljesen egyetértek a megállapítással, ez egy kényes kérdés, de alapjaiban sajnos van igazságtartalma, és annak is, hogy ezek az olcsón előállított rossz minőségű tömegtermékek nem a tulajdonosok nem azokba az országokba kerül a legtöbb esetbe, ahonnan a tulajdonosok jönnek, hanem elárasztják azokat a piacokat, amelyeknek a mezőgazdaságát és a mezőgazdasági termények piacát, hát ha nem is romba tudják dönteni, de mindenképpen negatív hatása tudna menni rá, köztük Magyarországra is.
Igen, még egy hallgató van, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Ferenc Tibor beszél Mezőbajról, aki Csíkból származik. Üdvözlöm a műsor szerkesztőket és a hallgatókat. Azt szeretném mondani, hát mondjuk ez különös dolog, viszont hogy van ez, hogy annyira érdektelenek az ukrán vezetés, hogy képes mindent eladni egy kis elitnek a túlélése miatt, vagy érdekében, aminek érdekében folyik a manapság is a háború. Nem a nép kérte a háborút, és senki se egy szerény közember a világon nem kér sehol háborút.
Igen, köszönjük szépen, megértettük, egy fél percet adok rektor úr, hogy reagáljon, sajnos az adásidőnk mára elfogyott.
Én erre nagyon röviden szeretnék reagálni, nem szakmai kérdés boncolva a hallgató is.
Igen, ez már egy politikai kérdés.
Politikai vetülete van, erre meg nem kívánok érdemben reagálni most.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Lett volna még néhány kérdés, amiről beszéljünk, de mára ennyi volt az adásidőnk. Meghívottam a Magyar Élet- és Agrártudományi Egyetem rektora, dr. Gyurica Csaba volt. Rektor úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre, és máskor is még visszavárjuk, hiszen van, amiről beszélgetnünk, azt hiszem.
Köszönöm szépen én is a beszélgetést, minden jót kívánok.